Köszöntök mindenkit, ez a K.O. OK, a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozata, amelyben vállalkozói sorsokat mutatunk be. Én Gundel Takács Gábor vagyok. Minden vállalkozó életében vannak K.O. és OK pillanatok egyaránt. A mai vendégem Berta Gergő, a Maximum Business Web és Marketing ügynökség vezetője, nagyon fiatalon ért el nemzetközi sikereket és épített fel egy több mint 30 fős csapatból álló vállalkozást, Magyarország egyik legsikeresebb marketing ügynökségét. Azt mondtad magadról, hogy azt olvastam rólad, hogy mindig is vállalkozó akartál lenni. Ez mikor tudatosodott benned? Van, aki már az óvodában is seftel.
Hát nagyjából innen indult egyébként. Nekem a szüleim vállalkozó családból származnak, mert még nagypapám ilyen régi iparos világban, még 80-as, 90-es évben még akkori műanyag fröccsöntés volt a trendi vagy az újdonság, és emlékszem, ilyen 6-7-8 éves lehettem, és álltam a műhelybe otthon, gyakorlatilag így olajos kézzel, meg segítkeztem mindig az ottani szerszámok, műhely, egyéb ügyek mellett. És hát gyakorlatilag ott már beégették a tudatomból, hogy mit jelent az éjszakai munka, mit jelent hajnalba kell, mit jelent hétvégén dolgozni. És hát mindig azt akartam, hogy nagypapára, meg apura akarok hasonlítani, és még talán tovább szárnyalni őket, nagyjából ide vezethető vissza.
De ez csak egy elhatározás volt, hogy majd, ha nagy leszek, vállalkozó leszek, vagy már akkor is volt benned valami kis üzleti véna, amivel te tudod, ez a szendvicseket adok-veszek?
Ja, hát talán mindig az volt, hogy anyunak a pénztárcájából az aprókat kivettem, meg az autónak a könyöklőjéből, emlékszem, ez onnan indult. A másik része pedig, mikor kártyákat adtunk-vettünk az óvodába, talán ott is megjelent, igen.
Te olyan típusú vállalkozó vagy, akinek mindegy, hogy mi a vállalkozás témája, célja, tehát elsőben a vállalkozás érdekel, a vállalkozói lét érdekel, vagy van valami, ami azért szakmailag vonz téged, és abból csináltál vállalkozást?
Hát, én nagyon jó kérdés. Én talán azt mondanám, hogy nem marketing ügynökséget, vagy webügynökséget akartam soha. Nem
is kevés volt, az óvodás, aki marketing ügynökséget szeretne.
Igen, én azt mondanám, hogy mindig próbáltam változni úgy a világgal, amiben éppen lehetőséget láttam. Tehát az egész vállalkozósdi elején még voltak ambícióim, hogy a családi vállalkozásban, hogy az egy-két fős vállalkozást próbáljam majd nemzetközi bizniszért tenni. Aztán nem jöttek be, nem tudtam felülmúlni, mikor az apa azt mondja, hogy a fiacskám, jó van, te még fiatal vagy, és majd megpróbáld megmutatni a dolgokat. Nem jött be, aztán próbálkoztam az elég sok mindenet, saját webáruházaktól kezdve termékeket értékesíteni, elmentem alkalmazottnak is, tehát több minden olyan dolog volt, amivel próbálkoztam, és igazából a marketing az így jött. Talán a trend, a piac, az érdekesség, amiben talán ki tudtam teljesedni.
De ha jól tudom, akkor már egyetemista korodban fölfigyeltetek arra, hogy itt vannak ilyen online lehetőségek, hogy ebben lehet potenciál hirdetések marketing szempontjából is, nem?
Igen. Hát akkor még Instagram például nem volt, TikTokról még szó se volt, akkor a Facebook kezdett így trendivé válni. Pár cég elkezdte használni, akkor még a Facebookon való hirdetés is újdonság volt, és abban az időben, ahogy így kapcsolatba kerültünk az ismeretségi kör alapján, elkezdtünk érdeklődni weboldal készítés, WordPress oldal, trendi oldal, újabb dizájn, Amerikában ugye ez már menő volt, akkor a Facebook, egyebek, és így elkezdtünk segíteni a cégeknek, foglalkozni vele, képzésekre járni, és utána pedig adta magát.
Egyébként mit tanultál az egyetemen, ez összefüggésben volt a tárgyal?
Semmi közel. Tehát nagyjából az egyetemen tanultak 0,5%-át.
És mit tanultál egyébként?
Egyébként nemzetközi gazdálkodás a BGN Budapesten. Gyakorlatilag ott azért elég sok minden. 46 nyelvet tanítottak, ahhoz jó volt, hogy kicsit kinyissa a világot, a szemünket azelőtt, hogy ne csak Magyarországban gondolkodj, hanem hogyha van egy jó bizniszed, próbáld meg exportra is vinni az adott termékedet, szolgáltatásodat, illetve hát nyilván ezzel kapcsolatosan egyéb vállalkozói praktikák, trükkök, igazából a gondolkodásmódban talán egy kicsit, de nagyon elenyésző százalékban mutatja a való életet.
Hát mindegy, tehát marketinget nem, de azért egy
vagy igen, a vállalkozói amikor azt mondom, hogy illetet... akkor még Facebook kezdett trendivé válni, mi meg még tanultuk az 1900-as években tanult ATL, BTL kampányokat, meg az újság, meg egyebek, de egyébként kapcsolatokra egyébként jó volt mindenképpen.
Mondtad, hogy voltál alkalmazott is, mi mindent csináltál?
Hát igazából, mikor felkerültem Pestre, ugye mondták azt, hogy fiam, támogatjuk maximum az iskolának az első pár hónapját, keres munkát, próbáld meg megoldani magad. Ilyen-olyan promóteri, meg egyéb munkák, voltam MLM-ben is, MV, hogyha, meg a Forever, meg ezeket próbálkoztam, de voltam például a MediaMarktban alkalmazott, voltam kávéfőző cégnél barista például, de például utána már, mikor jobban elkezdett érdekelni az értékesítés, akkor kifejezetten könyvek, képzések, például a DeLonghi Magyarország nevezetű cégnél lementem értékesítőnek, hogy kávéfőzőket adjak el, és akkor mondtam, ha egyszer sok pénzem lesz, akkor DeLonghi darálós kávéfőzőm lesz, és most az első pénzek beérkeztek a cégbe, amikor már jobban ment pár év után, akkor vettem egy kávéfőzőt, majd napig is azt használom.
Na, egyébként nem, tehát azt gondolom, hogy ezek fontos időszakok az ember életében, mert tele van tapasztalattal, megtanulod, hogy milyen az alkalmazotti lét, megtanulod, hogy milyen, amikor te vagy a szamárlétra alján, nem? Ami aztán később jól jön, ha vezetőként tudod, hogy gondolkodnak azok, akik a kezed alatt dolgoznak, ugye, akik a szamárlétra alján dolgoznak. Igen. Ez mennyire volt erős tapasztalat megélmény, mennyire köszön vissza a mai létedben?
Talán annyira nem, mert az akkori fejemmel ugye nagyon abba voltam benne, hogy minél előbb kitörjek ebből, tehát amikor ugye nyilván anyagilag azért sakkozni kell az albérletpénz, meg a mindennapi élet során, ugye egy alkalmazotti gondolkodásban és mindennapi nehézségekben, akkor azért nem abban gondolkodok akkori fejjel, hogy majd, hogyha az embernek sok pénze lesz, és akkor majd nagy vállalkozása és egyebek. Visszatekintve talán jobban tudok azonosulni, tehát én mindig azt mondom, hogy sokkal könnyebben, azt nem tudom, hogy ezen tapasztalatok miatt, de mindig is azért olyan voltam, hogy próbáltam racionálisan látni ugye a valóságot, hogy most azért nyilván egy embernek, ha nem tulajdonos ugye az adott vállalkozásban, akkor azért más célok motiválják, és ugyanúgy meg kell adni nekik is a lehetőséget abban, hogy ki tudjanak teljesülni, megtalálják azt a széket cégen belül, amiben a legjobban tudnak teljesíteni, és azt csinálják, ami az a legjobban értenek.
Nyilván vállalkozóként olyannak kell lenned, mint egy futballcsapat edzőjének, nem? Tehát oda kell figyelni az emberek lelkére és a megfelelő csapat összeállításra, stb. És hogyha te is onnan jöttél, akkor jobban érted. Tehát e tekintetben ez egy fontos tapasztalat. Tudni kell kérni például, ugye?
Igen, hát a másik része meg átfordul ez, tehát sokan ugye úgy állítják be, hogy az ember a vezető, akkor ő megy elő, mint nem tudom, Napóleon, és akkor tartja a kezébe a kardot. Ez sokszor lehet, hogy így van vázolva, meg az arcba, a frontvonalba egyébként igen a cég tulajdonosa van, de jobban azt írnám le a háttérben, a backgroundban, ami működik, hogy inkább a csapat mögött vagyok, és próbálom ugye azt a háttérbástyát megadni, hogy ténylegesen jól tudják végezni a napi munkavégzést.
Mi volt az első pillanat, amikor rászántad magad arra, hogy na gyerünk, akkor legyünk vállalkozók?
Talán nem is volt ilyen pillanat, ez egy folyamat volt. Mindig is az volt bennem, hogy akarok valami pluszt. Rengeteg könyvet olvastam, képzésekre jártam, hogyan legyek jó vállalkozó, hogyan legyen, milyen egy jó ügyvezető, milyen egy tulajdonos, mit kell tenni egy vezetőnek, hogyan építsünk vállalkozást, hogy lehet alkalmazottakat irányítani, vagy éppen felvenni, hogyan adjunk el ugye a sales, én azt gondolom, hogy a vállalkozás egyik legnagyobb ereje és kulcsfontosságú pontja, meg nyilván a maga a szakmai rész, és mindig köré próbáltam építeni a mindennapokat, és én azt mondom, hogy ez így jött magától. Tehát, hogy amikor kitaláltunk egy webshopot, vagy kitaláltam, akkor megpróbáltuk megvalósítani, akkor berendeltük AliExpressről a termékeket, és akkor eladjuk őket jó áron. És nagyon sok olyan minden, amikor emlékszem, megcsináltuk az ország első sajtwebáruházát, emlékszem egy vidéki öreg bácsi, az egyik régi barátomnak, az édesapjának az alkalmazottja, vagy kollégája volt, és ő otthon sajtokat készített, mert volt egy tehene. És nagyon finom lilahagymás sajtokat készített. És jött egy ötlet, hogy egyszerűen sajtimádó vagyok én is, meg hát csomó mindenki, anyujéknak vittem, hát ez milyen jó. És hát mi lenne, hogyha sajtokat elkezdenénk online értékesíteni Facebook hirdetéseket, csinálunk rá egy jó weboldalt. És ezen bejött, rendeltek 40-en. És akkor elkezdtünk például sajtokat értékesíteni, aztán nyilván rájöttünk, hogy nehezebben működik. Egyébként az év webshopja versenyen 2017-ben az nyert év webshopja díjat, az áruház, de aztán nem jött be például, nem lehetett fenntartani. Tehát hogy igazából folyamatosan jöttek az ötletek, hogy valamivel foglalkozni kell, ezt a bennem lévő, hogy is mondjam, égő vágyat, hogy alkosson az ember és létrehozzon valamit, meg hát nyilván pénzt keressen, fejjebb emelkedjen, stb. Tehát ez minden, ami jön ezzel. És egyszerűen az ügynökségi forma volt az, amiben tényleg azt tudom mondani, hogy mint vezetőként is, mint szakemberként is, meg a legnagyobb hozzáadott értéket, hogy több száz, több ezer vállalkozásnak tudok segíteni, akár a képzéseken, vagy kivitelezéseken keresztül, így tudom megvalósítani.
És mi volt a legelső vállalkozásod? Ez hát ennyire nehéz kérdés?
De. Igen, igen, hát volt több mint 30 saját webáruház, vagy ilyen termék.
És már nem emlékszel, hogy melyik volt a legelső?
Hát a legelsőre talán így ebben a maga a marketing. Tehát, hogy amikor a Facebook, tehát a legelső formája ugye a Maximum Businessnek, akkor még nem Maximum Businessnek volt nevezve, hanem semminek nem volt nevezve, csak az, hogy Facebook oldalakat készítettünk. Tehát volt egy vállalkozás, emlékszem, talán egy bútorszerelvény volt, mert abban az időben az volt, hogy itt a kiismerős volt, és egy bútor szerelvény, ilyen fogantyúk, meg ami otthonra házok el, ezekkel foglalkoztak, és akkor valami, nem tudom, 15 ezer forintért egy Facebook oldalt létrehoztam nekik, és akkor azt kifizette, és akkor ez a cégeknek akkor Facebook oldalakat, akkor az volt így a mellett. Talán ez a forma volt az első, hogyha nevezhetjük ezt a vállalkozásnak.
Hát nem tudom, mert te tudod, hogy nevezhetjük-e vállalkozás, hát tulajdonképpen egy egyszemélyes vállalkozás is vállalkozás, úgyhogy ezt egyedül csináltad.
Igen. Ezzel indult.
Igazából azért indítottál ezzel, mert volt rá piaci igény, vagy azért, mert téged ez érdekelt, vagy fontosnak tartottad?
Igen, ezt kérdezted előbb is.
De ez most konkrétan teljesen, erre, igen.
Igen. Igazából azért talán, mert ez csak így szembe jött velem. Uh-huh. Tehát azt kell mondanom, hogy ott az egyetemen ez egy ilyen újdonság volt, nyilván a Facebook hallottunk róla, stb. És volt rá igen, igazából teljesen minden. Tehát semmilyen tudatosság nem volt benne, hogy na, akkor én ezt most így ez nekiállok, és ebből én nem tudom, több százmilliós vállalkozást akarok építeni, tehát nem ez volt a cél.
Most ha a legelső nehéz kérdés volt, hogy melyik volt a legelső, akkor gondolom, az még nehezebb, hogy eddig hány vállalkozásod volt, vagy egy vállalkozásomból hány profil volt? Lehet, hogy a céget nem változtattad, mert csak a profil.
Igen. Én azt mondom, hogy egy fő, inkább visszalépnék egy nulladik pontot, hogy még mi volt az első. Én azt mondom, hogy az első, mint vállalkozás, az inkább nem is a forma, hanem vagy az indítatás, hanem maga a vágy, hogy én vállalkozó akarok lenni, én pénzt akarok keresni, alkalmazottakat akarok, tehát hogy ez a vágy volt gyakorlatilag folyamatosan. Hát, hogy hányféle, itt is ez két részt lehetne osztani, nyilván, hogy vállalkozás típus, tehát mint a webáruház, mint a sajtot említettem, szerintem volt egy 30-40 féle ilyen próbálkozás ezen belül, hogy mi a jó, míg a marketing ügynökségi volt, amikor nem tudom, WhatsApp hirdetéseket akartunk eladni, és akkor azt hittem, hogy ebben lesz a jövő. Volt, amikor Angliából ez volt a cél, hogy marketing szolgáltatást adjunk egy csak Angliában, mert ott van a fizetőképes kereslet. Tehát, hogy voltak ilyen ötlet vállalkozás típus megoldások, de végül is, hogyha összességében nézzük, akkor inkább próbálkozások voltak folyamatosan, hogy mi lehet az az út, ami a legjobban kell a piacnak, amiben a legjobban érvényesülni akar. Tehát folyamatos változás, tehát a folyamatos innováció, mire meglett az a mai nap is működő, mondhatjuk, web és marketing ügynökségi rendszer, amire azt mondhatjuk, hogy igény van rá, a legnagyobb hozzáadott értéket tudjuk adni, és keresettek vagyunk a piacon.
Te mennyire vagy kockázatvállaló típus, talán ez a legjobb?
Én azt tudom mondani. Uh-huh. Tehát, hogy általában addig húzom a húrt, ha lehet így mondani, amíg így nagyon a határon van. Tehát, hogy az elmúlt 10 év nagyjából azt kísérte végig, hogy minden nagyobb ugrásunk az addig a határig volt, hogy ilyen azt a hónapot vagy ki tudjuk fizetni a kollégákat, vagy nem, és ez nagyon sokszor ugye kockázatossá teszi ugye a működést, de akkor pedig egy ilyen óriási tanulás jött vele együtt, és egy szintlépés. Tehát azt tudnám mondani, hogy nem tudtunk volna ilyen gyorsan haladni, hogyha nagyon a biztonsági komfortzónán belül maradok.
Uh-huh. Hát jó, persze, csak kérdés az, hogy ki mennyire lép ki a komfortzónájából, tehát fokozatosan vagy rögtön.
Igen,
rögtön mondom, a Monteverestre mászik.
Fokozatosság az mindenképpen, azt tudnám mondani, de mindig az adott fokozatosság, én azt mondom, ki kell húzni. Egyszer az egyik mentorom, Palánkai Gábor mondta, hogy komfortzónák vannak, tehát és mondjuk lerajzunk egy komfortzónát, ez amiben jól érezzük magunkat. És gyakorlatilag egy tanulási zónaként vázolja mindig, hogy egy kicsit kijebb rajzoljuk. És nagyon fontos, hogy elmenjünk a következő zónának, a tanulási zónának a határáig, mert akkor válik az újabb komfortzónánkká. És nyilván, hogyha ezen túllövünk, akkor nagyon könnyen kiúzzuk magunk alatt a fát, vagy elforgácsoljuk. Tehát természetesen meg kell a racionalitás és az álmok célok közötti határt találni.
Sokszor léptél túl az egészséges mértéken, a komfortzónát?
Én azt gondolom, hogy mindig megtartottuk, meg megtartottam ezt a határt. Az volt igazából lényeges benne, hogy a haladás érdekében kimozduljak nagyon erősen a komfortzónából, és sokan ezt nem teszik meg. Ezért van az, hogy benne maradnak sokan egy-két fős vállalkozási formában, sokan nem akarják bevállalni azt, hogy éjszaka dolgozzanak, hétvégén dolgozzanak. Ez is egy komfortzóna, hogy milyen például hajnali 5-ig reggel dolgozni, úgyhogy reggel 7-kor keltél. Ez is egy olyan komfortzóna, amit nevezhetünk egy olyat, hogy túlhúzzuk, vagy nem fekszünk lealudni, és tovább kell csinálnunk, mert egyszerűen tudjuk, hogy még ajánlatokat kell adni, mert egyszerűen ezzel fel tudok venni még plusz 3 kollégát, és ezek olyan dolgok, hogy valaki ugye nem vállalja be, mert a komfortját, mondjuk, hogy este megnézze az új Netflix sorozatot, az ugye jobb, de természetesen ezt anyagi határokba is tudja, hogy mondjuk egy saját rendezvényt megcsinálsz például, ami a költségvetésedet nagyon kifeszíti, de hogyha megcsinálod, akkor utána lehet, hogy plusz ügyfelek, plusz alkalmazott, plusz elismerés, tehát hogy itt több minden típus, ilyen típusú komfortzónákról beszélek.
Világos, de ugye konkrétan a pénzbeli komfortzóna, tehát a pénzbeli kockáztatás azért az nagyon tud fájni utána.
És egy
ez a bereladósodik csődbe megy.
Igen, ezt meg kell tanulni, és ez sehogy máshogy nem működik, azt gondolom, csak a saját bőrén az embernek. Pont ebből a mentalitásból adódóan, hát most szokták, egyszer Bill Gatesnek olvastam egy jó gondolatát, hogy átlagosan 3,5-szer megy csődbe egy sikeres nemzetközi szinten mért tanulmányok alapján egy vállalkozó, mire megtanulja az, hogy tehát mik ezek a határok gyakorlatilag, és most nagyon számolok, ilyen 3-4-szer azért abban a határban volt, hogy ha nem segítenek esetleg a barátok vagy a családok, ez nyilván a vállalkozás első fázisaiban, az első éveiben, az első 1-2-3-4 év, azt tudom mondani, ami a halálzónának is ugye nevezik, hogy az 5 évet, aki túléli, az gyakorlatilag utána nagy valószínűséggel tovább tud menni. Ez a 3-4 csőd közeli helyzet, ez meg...
Csődben nem is mentél sose?
Hát, amikor hiteled van, és tartozásaid vannak, ha az a csőd állapotát nevezi, akkor...
Hát, amíg még működsz, amíg még van remény, addig jó, ha csődjelentés van, akkor már...
Hát volt olyan projekt, amit egyszer azért kellett leállítani, mert nem volt tovább. Tehát voltak ilyenek, igen.
És ezt te hogy élted meg?
Hát brutális a rossz. Tehát amíg azt láttam, hogy velem sorstársim jól végzett egyetemistaként egy jól fizetés zsíros állásban, mondjuk egy multinál sales vezetők, vagy már adott jó pozícióval lévő emberek, és megkeresik a sokszorosát, míg én küszködök itt a saját, és csak röhögnek, ugye jól van, majd meg a szülők is jól van, fiacskám, ezért tanultál meg ezért egyebek, aztán majd rájössz te, hogy milyen az élet, meg majd megmutatja, akkor nyilván az egy ilyen fájó ügy, de én azt gondolom, hogy eléggé hiszünk abban, amiben hiszünk, és Gattyán György mondta azt, hogy ha ugye sokan kérnek pénzt tőle is, hogy fektess belé, mert ez a világ megváltó ötlete, és addig a pontig, míg ugye a szüleid házát nem teszed rá az ötletedre, és nem kockáztatsz ilyen szintű dolgokat, akkor nem hiszel még eléggé, és akkor majd, ha utána ezeket megtanultad, majd utána akkor maximum belét fektetek. Tehát vannak nyilván azért ilyen határok, amiken én azt gondolom, hogy végig kell menni, hogyha egy utat azért be akar járni az élet. Nyilván kinek mi, tehát én mindig irigylem azokat, akár az ügynökségi versenytárs sorstársaimat, akik nagy ügynökségtől kilép az egyik vezető, és akkor megcsinálja a saját ügynökségét, sikeresen viszi tovább, nagyon szuper minden, vagy egy olyan jó családi háttérrel indul, hogy gyakorlatilag mindent odaad, az apu cégébe dolgozik az ember, stb. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy segítség, azt gondolom. Vagy ha csak szimplán összejön, amit csinál, és nem kell végigmennie ezen a szamár létrán, mert hallunk azért ilyenek. Tehát ugye egy jó startup, befektetnek, működik, tehát hogy ilyenekről is hallunk. Én mindig bíztam, hogy valamelyik ilyen nagyon különleges csoda gyerek leszek, de rá kellett egyszerűen jönnöm, hogy meg kell tanulni, és végig kell járni a lépcsőfokokat.
Olyan nem volt, hogy visszamegyek én is ebbe az alkalmazotti létbe, legyen ez a tuti, amit a barátaim, keresse meg a havi fix pénzemet, és akkor felejtsük.
De hát nagyon sokszor megfordult a fejemben.
És akkor miért nem?
Igazából az miatt, mert nem akartam elfogadni azt, megint meg akartam mutatni igazából leginkább a világnak. Azért középiskolában is, meg az ember, mikor fiatal, én Kalocsáró vidékről származom, emlékszem, eljöttem Budapestre, próbálgattam magamat az alkalmazotti állásokba, nem is fizettek rosszul, de én éreztem azt, hogy többet szeretnék, és most nem akarom csúnya szavakat használni, de mint, tehát, hogy az, amit évekig mindenkinek mondtam, hogy ja, de én majd megcsinálom meg, és akkor mindenki rögött, utána azt mondtam, hogy oké, beárok a sorba, és akkor tényleg visszanyek, akkor egy kicsit így szembe köptem volna magamat, és azt mondtam, hogy már csak azért sem.
De büszke ember vagy.
Hát mondhatjuk, igen.
Mik voltak a legalapvetőbb dolgok, amiket ezekből a kudarcokból, vagy sikertelenségekből megtanultál, mert egyébként nagyon fontos a sportban is, meg az életben is, hogy az ember a kudarcokat ne rosszul élje meg, hanem táplálkozzon bele, ami nem öl meg, az megerősít, ugye. Szóval mik voltak azok az alapvető vállalkozói hibák, vagy rossz gondolkodás, vagy ahogy akarod fogalmazni, ami alapvetés volt, és ami kellett ahhoz, hogy aztán végül is sikeres vállalkozó legyél?
Hát talán a legfontosabb az, hogy ezek a típusú próbálkozások, vagy egy rossz irány a mai napig is cégen belül van, hogy mondom a kollégáknak, jó, ez most vége, irányt váltunk, és ebbe az irányba menjünk tovább, és meg kell indokolnom azért, de elfogadják már, és van, aki az egyik legrégebbi kollégám mindig azt mondja, jó van, megint irányt váltunk, de eddig mindig jól sült el, tehát menjünk akkor abba az irányba. Talán az, hogy ezeket nem érem meg már sikertelenségként. Tehát, hogy ez egy tanulmány munka gyakorlatilag, látjuk azt, hogy mi működik, és szeretem, és leginkább most már látom azt, hogy megszerettem, hogy ezeket le kell tesztelni, hogy lássuk, hogy A, B, C, D, mint ahogy nem tudom, Einstein is mondta, Edison, hogy hány ezerszer kellett megpróbálnia, mire végre meglett a villanykörte, és csomó sikertelenségnek, vagy kudarcnak kellett megtörténnie, de ezeket igazából ilyen tanulmánymunkának érzem én. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy sokan ugye lelkileg megviselik, összetörnek, sírnak, nem tudom, megélik ezt nagyon negatívan, akár vállalkozók is, és akkor ezért nem bővítik tovább a komfortzónát, nem lépnek tovább, nagyon nagy iránt váltanak, inkább az, hogy ezek tanulmánymunkák. Tehát ez az egyik legfontosabb. A másik az, hogy talán Warren Buffett mondta ezt, hogy komolyan kell venni a dolgokat, de azért mégsem annyira nagyon. Tehát hogy valahogy az a hozzáállása a mindennapi ügyekhez, nagyon sokan nagyon maximalistán beleállnak a dolgba, és végtelenség, precíz, tökéletes, és akár egy új szolgáltatás vagy termék piacra vitele is az van, hogy a végtelenség akarják húzni. És én mindig azt mondom, hogy jobb a kész, mint a tökéletes, és ez a napi hozzáállásban is, mint egy McDonald's példája, hogy ott hoznak egy biztos 100%-ot, és a világ egyik legnagyobb cége, mint hogy törekszünk arra, hogy a világ legjobb dolgát hozzuk, vagy soha nem dobjuk piacra, mert válunk a tökéletesítésre, vagy egyszerűen a hozzáállásba túl maximalistát akarunk alkotni, és elakadunk a részletekbe. Nyilván a fejlesztőimnek, a kollégáimnak a részletekbe menően kell lennie, de meg kellett tanulnom azt, hogy ne menjek bele a részletekbe, és ahhoz, hogy a cég növekedni tudjon, és exponenciálisan haladjunk előre, át kell sokkal könnyebben gördülnöm dolgokon, amit a legtöbb kis cég azért nem lép tovább, én azt gondolom, mert egyszerűen nem tudják lelkileg elengedni, vagy átadni, vagy amikor kinevelsz a vezetőket például, és a vezetődnek már át kell adnod mondjuk bizonyos folyamatokat, amit építettél a saját gyermeked, a vállalkozásod, ezeket nagyon nehéz. Én azt mondanám, hogy ezek a típusú tanulások azok, vagy akár a pénzhez való viszonyulás, hogy most az, hogy 1 millió forintot keresett, 10 milliót, vagy 100 milliót, ahhoz való viszonyulás, hogy milyen folyamatokat kell, hogy elindítson, ez nagyon sokszor ugye az emberek itt is ilyen lelki stressz, meg olyan folyamatokat kötnek hozzá, amik ezt nem bírják tovább lépni. És ezek körüli tanulások gyakorlatilag, amik azt mondom, hogy hozzák az évek.
Téged lelkileg nem viseltek meg olyan nagyon ezek a kudarcaid? Tehát tudtál aludni az éjszaka?
Az elején nagyon, és az élet azt mondom, hogy megedzi az embert.
Aha, tehát alszol akkor is, hogyha éppen nagy gond van, és nem az, hogy kipattan a szemed éjjel fél kettőkor, és nem tudsz elaludni.
Nem mondom, hogy nincsenek ilyenek, tehát hogy hazudnék egyébként, ha a tegnap is, nem tudom, ilyen 2-3 fele feküdtem, mert van pár folyamatban lévő dolog, ami olyan, meg azért sokat éjszakázok még, ugye a nemzetközi piac, 7 országban vannak működéseink, és több száz ügyfélnek a napi ügye, meg folyamatosan a komfortzónámat a mai napig bővítem, vagy tolom
tágítod?
Ki. Igen, tágítom. Ebből adom mindig azt mondanám, hogy ha most így meghúznánk ezt a pillanatnyi álláspontot, akkor szuperül kiegyensúlyozottan akár heti 1-2 munkanappal tudnám menedzselni a céget, vagy néhány órával, viszont ezt folyamatosan bővítem, mert nyilván megvannak a tervek. Ha ezek nem lennének, akkor azt mondanám, hogy már a meglévő komfortzónán belül nem érintene olyan jellegű lelki nehézség. Ellenben, mivel hogy megvannak ezek az újabb és újabb lépések, itt azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy ne lenne folyamatosan bennem a szunnyadó kis ördög, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, ami azért készteti, hogy nehezen aludjon az ember.
De nyilván, hogy az emberek van egy jó ötlet, akkor abban úgy bele tud szeretni. És hogyha beleszeretsz valakibe, de csalódni kell, pont egy párkapcsolatban, azért az fáj emberileg, és nem csak vállalkozóilag, nem?
Szerintem pont ez a kulcs benne, hogy nem szabad ilyen szinten lelkileg kötődni. Ezt kell lett megtanulni, hogy ha van egy ötlet, az önmagában egyébként semmi ezer ötlete van ezer embernek, hanem inkább az, hogy mi ugye a mögöttes folyamat, amit ténylegesen elindítunk, mennyi pénz lesz a végén, vagy mennyi közvetlen hozzáadott értéke, és hogyha most éppen nem jön be, és jó ötletnek bizonyult, ne ragaszkodjunk hozzá. Ez egy nagyon fontos pont volt, és a kollégáknál szoktam ezt érezni, hogyha valaki egy adott ötletembe, vagy egy másik kollég ötletébe elindítunk egy projektet, akik rajta dolgoznak, és mondjuk azt mondom, hogy itt akkor végig álljunk le, akkor sokan nehezen engedik el, mint kudarcként élik meg, de nem, ez éppen egy tanulás volt, ami egy hozzásegítése a következő ötlet megvalósításának.
Nem tudom, hogy nálad hogy volt, hogy mi a tapasztalat, hogy az ötletekkel van baj inkább, vagy azzal, hogy nem sikerül egy jó ötlethez egy jó üzleti filozófiát, vagy egy jó üzleti konstrukciót létrehozni.
A második, ez mindenképpen.
Tehát, az ötlet mindig jó?
Én azt gondolom egyébként, hogy nem az ötletem múlik. Mivel, hogyha most megvizsgáljuk, akkor a világ összes táján nem tudunk olyan terméket, szolgáltatást mondani, amiből ne látnánk valamilyen sikeres példát, hogy valaki ezt megvalósította. És nálunk azt látod, hogy több mint 1000 céggel együtt dolgozva, nem tudom, 10 éve folyamatosan azt kutatom, hogy mi egy vállalkozásnak, egy online sikernek, egy webáruháznak, egy biznisznek a titka, milyen marketing csatornákat, eszközöket alkalmazunk, hogy azt mondjuk, hogy ez egy unikornis vállalkozás. És gyakorlatilag lépten nyomom a legsikeresebb ügyfeleinél azt látom, ahol a legnagyobbat, a legtöbb pénzt alkotunk, és ami meghatározza, hogy 7-8 vagy 9 számjegyű havi bevételre rendelkeznek, az egyszerűen, hogy mi a bizniszmodell mögötte. És van két ugyanolyan vállalkozás, ugyanolyan ötlet, és az egyik szárnyal, exponenciálisan nemzetközi piac, amerikai sikerek, dollármilliós árbevétel, a másik pedig csődbe megy. És egyszerűen semmi más nem különbözteti meg az, hogy mi a bizniszmodell, hogyan építi ki a vállalkozó mögötte, mennyire viszi végig, és társai.
Tehát te azzal bátorítasz mindenkit, hogy nincs az a piac, ahol ne lehetne betörni.
Ezt garantálom, igen.
Hány üzleti modelled állt földbe, mire? Vagy mi volt a baj az üzleti modelljeiddel, inkább így kérdezem, amik végül is nem működtek?
Hát ugye a tapasztalatlanság az mindenképpen, ami nagyon sok tételben össze tudnám állítani, de a legfontosabb talán pont ez, hogy túl sokat akartam. Tehát egyszerűen sok ötletet akartam megvalósítani. Nem volt az, hogy egy fő területre tettem volna a fókuszomat, és azt mondom, hogy oké, az életemet most ráteszem erre az egy dologra, legyen bármi, legyen a családnak, vagy a szülőkháza, legyen bármennyi éjszakázás, tehát mindegy, hogy mi, ezt én meg akarom valósítani. Tehát nem volt meg ez a típusú egy fő dolog, ez az egy fő fókusz melletti elhatározás. A másik dolog pedig az, hogy föl akartam gyorsítani, meg akartam spórolni azokat a lépcsőfokokat, amiket egyszerűen valakinek nem kell, mert nagyon mindig azt mondom, mint előbb mondtam, hogy vágytam rá, de egyszerűen kijött az, hogy nem tudom megspórolni a belefektetett időt, a tanulmánymunkát, a kudarcokat, milyen az, amikor nem fizet ki egy ügyfél, milyen az, amikor nincsen pénzed, mit kell tenned ahhoz, hogy megfogd a pénzt, és vállalkozóként tud különbséget tenni. Tehát ez az út gyakorlatilag, én azt mondom, hogy ez hiányzott, ez inkább vállalkozói tapasztalat és gondolkodásmód hiányzott mögött, és nem az ötletekkel volt a baj, és azért volt ennyiféle minden, mire jutottam oda, hogy most igen, ebből akkor sikeres dolgot tettünk le az asztalra, hogy folyamatosan kerestem az utat, de az első biznisz ötlet is jó lett volna, hogyha megvolnak ezek a készségek talán.
Hogyha te is beleestél abba a hibába, amiben ilyen nagyon sok kezdő fiatal vállalkozó, hogy 40 éves koromra meggazdagodok, és soha többet nem dolgozom.
Ja, nekem ez 25 éves koromra volt kitűzve.
Ja.
Hát akkor... Hogy én már nyugdíjba megyek. Hát mert ez olvasom, Mark Zuckerberg, ugye már mondtam, hogy 25-30 éves korára már ugye nyugdíjba ment, tehát mondom, hát ha ő meg tudta csinálni, én nem. Meg hát igen, a nagyon fontos partnerünk a Soprendertől, a Kulcsár Robitól szoktam hallani, hogy mikor elindítottak a vállalkozást, ugye kacsalában forgó palota, Ferrari, meg mindenféle célok volt, voltak már az első év végére, és hát ugye rájöttek, hogy ez nem így működik, és akkor elkezdtek dolgozni. Aztán most már ugye ott van, hogy vegyen Ferrarit, de ezt sokan ki akarják spórolni.
És most mit gondolsz? Tehát most még mindig van ilyen cél, hogy meddig akarsz dolgozni? Egy hány éves korodra akarsz eljutni arra pontra, hogy...
Nincs, ez egy másik olyan nagyon fontos tanulás volt, ezt a célokat én teljesen elengedtem. Tehát mindig mik a céljai, mit szeretni, hogy a persze lehet mondani, igen, ország a legnagyobb ügynökség, ennyi ilyen árbevétel olyan, de ez mind teljesen értelmetlen. Hogyha megvannak nyilván a nagyobb dolgok, meg a persze a cégen belüli számcélok, meg meglegyenek a kollégáknak az alap dolgok, de mint mentalitás szinten vezetőként, én ezt elengedtem, ezek a célok folyamatos kitűzését, mert volt, amikor kitűztem, azt a 10%-át se értük el, mert egyéb bármi ok volt is volt, amikor meg kitűztem, és akkor elértük az ötszörösét. Mm-hmm. Tehát, hogy inkább nagyjából így megvan, hogy milyen irányba tartunk, és ahhoz inkább a napi működési feladatokat rakjuk be. Mm-hmm. És ez a nyugdíj menetelés nem, ez inkább egy ilyen kézzelfoghatatlan, nem tudom, az amerikai biznisz pszichológia által nyomott dolog, hogy jaj, hát akkor vagy valaki, hogyha a tengerpartról ülve, laptoppal kezedbe Maldívról dolgozol, most is meg tudom csinálni, később is biztos, hogy meg tudnám csinálni. Egyszerűen, ha arra éppen nekem vágyam van, akkor elmegyek egyet nyaralni. De az, amikor aki már volt, hogy itt ott ültem 3 hetet a Maldivon, és utána már úgy nem annyira éreztem komfortosan magamat, és igazából én erre a válaszom gyakorlatilag az, hogy hogyha az lesz bennem a késztetés, hogy igen, akkor menjek, többet pihenni, de utána mindig az szokott lenni, hogy elmegyek egy kicsit pihenni, és utána egyszerűen jönnek az újabb ötletek, jönnék vissza csinálni, alkotnék, mennék eladást tartani, a csapatot építeném, tehát hogy ez szerintem egy ilyen élethosszígtartó folyamat.
Hát igen, azt látja az ember, hogy nagyon sok olyan vállalkozó van, aki már nagyon gazdag, már régen megengedheti magának, hogy soha többet ne dolgozzon. És mégis pörög, és mégis csinálja 10-12 órában, mert nem a gazdagság érdekli, hanem a kreativitás, az alkotás, az újabb vállalkozása. Tehát nem, te is ilyen vagy?
Én azt mondanám, hogy igen. Nem mondanám azt, hogy nem érdekel a pénz, mert nyilván egy nagyon fontos
pontja. Nem, csak nem az, hogy annyi legyen, hogy ne kelljen többet dolgozni.
Igen, mert... igen. Tehát, hogy igazából arra nyilván vágyok folyamatosan, hogy legyen azért egy olyan kiszámítható nyugalom, tehát a céget olyan szinten tudjam tenni, hogyha én mondjuk nem dolgoznék fél év, akkor is tudjon növekedni. De igazából, hogyha meg ezt megint elérném, akkor egy következő pont lenne az, ami irányába hajtanánk, és mennénk tovább. Tehát én azt mondanám, hogy mindenképpen ebbe sorolnám magam, hogy van egy folyamatos alkotási vágy az emberbe.
Most a mai fejeddel mit tanácsolnál mondjuk az akkori fejednek, az akkori Gergőnek, aki bele, gyerünk, csináljuk, és minden. Mit csinálnál másképp?
Hogy lassíts. Egy dologra tedd a fókuszod, és abba viszont tedd bele a maximumot.
Egyértelműen a tempó?
Én igen. Azt mondom, és nem akarnám megsporolni. Nagyon sokáig ugye meg akartam sporolni, tényleg azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat nem kell hideg hívni. Ez olyan nem szimpatikus dolog, és akkor tudunk úgy növekedni. És egyszerűen akkor a pont, amikor leültem a fenekemre, és gyakorlatilag elkezdtem hideg hívni a Google-ben a célket, és azt mondom, végighívom az összes konditermet Budapesten, végighívom az összes bútor céget, és így mentem végig. És akkor bejött az első cég, aki megrendelt egy weboldalt. És amikor értékesítési problémák voltak, akkor azt mondom, hogy belekényszerítettem magam olyan dolgokba, belemotiváltam magam olyan cselekedetekbe, amik az elején, hogy majd felveszek egy asszisztens, de nincs rá pénzem, és akkor hogy legyen. És az a helyzet, hogy végig kell menni, azt gondolom, azokon a lépcsőfokokon, főleg, hogy én meg tudjam most mondani a hét first sales csapatomnak, hogy ez az irány, így kell csinálni, milyen legyen a script, és ezek nagyon fontos pontok voltak, és a cégben számos ilyen dolgot tudok mondani, amiket el akartam spórolni, mert nem tetszett. Úgy sok cég, ez nem én vagyok, nem akarok az arca lenni olyan szinten a cég, hogy beállok egy kamerába, és most, mint a Magyar Marketing Fesztiválon 2000 fő előtt beszélek. Ez úgy, melyik cég? Úgy nem, nagyon sokan nem akarnak. De egyszerűen el kell azt fogadni, hogy meg kell változnod, hiszen ha az adott helyzetedben nem tudod elérni az adott céljaidat, nyilván ahhoz meg kell változnod a személyiségben is, az életedben is, ahhoz, hogy ami a terved, annak ugye meg tudj felelni.
Benned mi az, ami leginkább megváltozott?
Hát minden. Igazából talán a mentalitásom, a dolghoz való hozzáállásom.
És ebben mi változott? Miben lettél más?
Nem mondom azt, hogy...
A türelemben gondolom.
Igen. Nem mondom azt, hogy így, ez egy nagyon rossz szó lenne, hogy így megtörtebb lettem, de hogy teljesen más székből vizsgálom ugye az adott helyzetet. A naivitás, én azért nagyon naív voltam. Üzleti lehetőségekkel, opciókkal, egyebekkel, meg én nagyon szkeptikussá váltam. Talán ez a rész, hogy mi az, amiben van lehetőség, mit kell tennünk ahhoz, hogy elérjük azt az eredményt, milyen irányban. Én ezt lehet, hogy inkább a tapasztalatnak mondanám. talán ez.
Tehát ez a klasszikus sztori, hogy most már nem az a bika vagy, aki lerohan a völgybe, mert ott vannak a tehenek, hanem majd följön, amelyik fel akar jönni?
Igazából
vagy még úton vagy ebben a formában.
Még úton, igen.
Nem kell rohanni elég lassan is.
Igen. Tehát, hogy mit tudom én, van egy 60 év körüli, nagyon sikeres, sok-sok 10 milliárdos vállalkozó barátom, és mondjuk ő mondja, hogy na majd még pár év, és akkor már ezt sem fogod csinálni, mert tudni fogod, hogy miről beszélek, és még most annyi idősen még én is bevállaltam, már akár az éjszakázásokra, tehát hogy már azt mondja, hogy olyan szintű szkepticizmussal építi az üzletet, hogy meghúzza azt a határt, hogy oké, ő nem fog éjszakázni, inkább olyan rendszert, olyan irányba lép, nem hoz további ilyen komfortzónak kilépéseket, míg még hozol talán fiatalabban, tehát lehet, hogy ilyenek benne vannak még ebben, de ettől függetlenül talán ez, hogy ilyen megfontoltabb az ember, nyilván ez jön a tapasztalatom, meg az, hogy rengeteg, tehát több mint 5000 céges tárgyaláson vettem részt, és az a rész, amit látok, hogy hol működik sikeresen, nyilván abból is felvesz az ember egy tapasztalatot.
Ez a megfontoltság arra vonatkozik, hogy nehezebben ugrasz bele valamiben, nehezebben váltasz új irányt, nehezebben kezdesz el valamit, vagy arra vonatkozik, hogy hallani ilyen vállalkozói attitűdöt is, hogy most mondok egy számot, van évi 100 millió forintos nyereségem, nem kell 200, hanem inkább nem éjszakázom, inkább elmegyek hétvégén, inkább elmegyek síelni.
Így több mindent érintettél. Az egyik az, hogy hogy a változást sokkal könnyebben le tudom reagálni. Tehát mondjuk, hogy valami most nem működik.
Jó, de az más, amikor... Tehát az biztos, hogy kell. Tehát anélkül meghalna a vállalkozás, hogyha nem. De magadtól nem ugrasz bele, mert mondtad, hogy elindított a 30-at, és azt se tudtad, hogy melyik volt az első.
Igen. Ez biztos. Tehát, hogy sokkal jobban megvizsgálom azt, hogy mire költöm a pénzünket, mint cég, és mivel szeretném tölteni én is az időmet. Tehát ez mindenféleképpen. Több mindenre mondok nemet, mint korábban. Ez kijelenthető.
Ötletekre?
Is például,
vagy befektetői partnerségre mondjuk.
Is.
Vagy...
Tehát, hogy globálisan sokkal megfontoltabb vagyok az ilyen típusú részekben, viszont hogyha megvan az adott rész, tudom, hogy már most mit vizsgáljak. Látom azt a tapasztalatot, hogy mondjuk, hogyha valamilyen irányt elindítanánk, vagy indítunk cégen belül, abból lesz eredményünk, vagy kevésbé. Most nyilván az eredménye sok oldalról mérhető, nem csak pénzben, de ezt meg tudom jobban ítélni. A másik oldal, amit mondtam, hogy nyaralni elmegyek, stb. Ott sem erre gondolnék konkrétan, mint amit mondjuk később jobban megfontolnék, hanem ott talán intelligensebben döntenék arról, hogy mondjuk ha végig akarunk vinni egy projektet, akkor mondjuk hogyan csináljam meg úgy, hogy elmenjek nyaralni, de közben pedig ugyanúgy növekedni tudjon a cégem, és melyik kollégám tudja fejleszteni, vagy bevonni, vagy továbbvinni az egyes folyamatokat. Tehát ennek az átalakítása inkább, ami jobban megjelenik.
Te könnyen delegálsz feladatokat egyébként? Mert ehhez ez kell, hogy mehessen.
Mindenképpen, tehát hogy teljes mértében most már közel 60 fős csapat esetében teljes mértében szinte azon múlik, hogy milyen emberek, milyen vezető kollégák vannak, tehát már a napi feladataim leginkább arra összpontosul, hogy a vezetőink, a 4-5 főbb vezető hogyan tudja azokat bevasaltatni, továbbfejleszteni és menedzselni a csapatban, akik ugye az akkorában, amiket én csináltam. Nyilván a cégnek ugyanígy, mint amikor elindul egy tankhajó, akkor nyilván az irányváltozások sokkal nehezebben működnek, mint régen voltunk öten, azt mondtam, hogy oké, holnap akkor ezt csináljuk, és akkor tehát, hogy ezeknek a lekezelése az, ami inkább a napi főfókusz, de azt mondtam, hogy igen, tehát mindenképpen.
A terveidben mi szerepel? Még növekedni, vagy ez, ami most van, ezt biztosan működtetni?
Mind a kettő egyszerűen elengedhetetlen. Tehát azért tényleg kettőt lépünk előre, egy felett, hátra. Ez egy ilyen folyamatos alapszabály, mert meg kell stabilizálni pont a komfortzón alapján, hogyha amit előbb beszéltünk. Természetesen a növekedés folyamatosan.
Tehát benned van az, hogy mondtad ugye, hogy 7 országban vagytok jelen, hogy igen, akkor legyen az 8, 9, igen, 10 és még
igen,
több?
Igen. Az amerikai piac az mindenféleképpen tovább, most van ott egyébként egy 15-20 ügyfelünk, például, meg nyilván a többi országokban is, Magyarországon is egyébként. Nyilván azt szeretném, hogyha most ide lehozzuk, hogy az ország legnagyobb ügynöksége legyünk, az mindenféleképpen egy ilyen belső mozgatórugó, és leginkább az miatt...
Ez személyes ambíció, vagy egész egyszerűen piaci, meg vállalkozói kényszerűség, hogy a legnagyobbnak kell lenni?
Mind a kettő, mert azzal, hogy mi vagyunk a legerősebbek, legnagyobbak, az a gyakorlatilag a legjobb szakemberek, a legtöbb tőke tud nálunk lenni, amivel legtöbbet tudunk mondjuk a cégeknek segíteni. Hogyha a legnagyobb rendezvények vannak nálunk, stb., akkor gyakorlatilag azok az ügyfelek, akik nálunk vannak, szinte a legjobbat tudjuk nekik letenni az asztalra, és hát a nemzetközi növekedés miatt meg egyszerűen Amerika egy 2-3 év előttünk jár. Le vagyok szerződve direktbe az amerikai Facebookkal, Metával, hogyha úgy tetszik, és gyakorlatilag a piac előtt 2-3 hónappal lévő piaci trendekbe, algoritmus beállításokba, frissítésekhez hozzáférünk, és ezzel, hogyha tovább erősítjük a nemzetközi növekedésünk, akkor itt a magyar cégek, akik akár Budapesten, Karakuszöldségben, bárhol segítünk nekik, akkor gyakorlatilag jobb beállításokat, jobb működést, több pénzt tudunk nekik spórolni, akár egy Facebook-ogói hirdetésekkel, vagy akár több pénzt lehet tenni az asztalra, mert jobb dolgokat. Tehát, hogy ennek azért sok kivetülése van, és itt inkább az, hogy minél több ügyfélnek tudjunk segíteni, minél olajozottabban, minél stabilabban, tehát ez egy második fontos cél, hogy nyilván stabil legyen nagyon a rendszerünk, ne legyen fluktuáció a szolgáltatásunk, tehát mint egy ilyen Meki szinten mindig ez nagyon tetszik, hogy a legjobb minőséget igyekszik adni a világ bármely pontján gyakorlatilag az ügyfeleknek.
Te ebben a közegben mit gondolsz a mesterséges intelligencia megjelenéséről?
Azt gondolom, hogy ez a, mint beszéltünk arról, hogy mit gondolunk arról, amikor bejött a Facebook, és elkezd mindenki közösségi médiázni, és ez most ez a digitális függőség jó vagy rossz. Ez egy olyan innováció a világban, mint hogy bejöttek a benzinmotoros autók, a lovaskocsiját, hogy ez a világban egy kötelező a világ globális fejlődése miatt, és az AI is egy pontosan ugyanilyen innováció, egy olyan kötelezően bekövetkezendő út, amit be kell járnunk. Jelenleg azt gondolom, hogy egy nagyon fontos segítsége és segítője a napi működésünknek, ez már jelen van.
Tehát, ugye, már a gyakorlatban használjátok.
100%-ban. Ugyanúgy akár nyilván egy ChatGPT-ről, hogyha beszélünk, hogyha bármilyen grafikai AI szoftverről, akár a Facebooknak a mesterséges intelligencia segít abban, hogy jobban meg tudjunk neked jeleníteni egy hirdetést, mert hogyha te most fűnyírót szeretnél venni, vagy ilyen mikrofont, akkor pontosan abban az időpontban azt adjuk neked, amire leginkább szükséged van. Ezzel nyilván jó a vállalkozásoknak, jó neked is. Ez már eddig is bent volt, és egyszerűen szerintem ez az alap a következő évekhez.
Akkor még egy utolsó kérdés. Most hol tartasz az alkalmazott barátaidhoz képest?
Hát igen, ez volt mindig is régen bennem, hogyha visszatekintünk meg egy 5-10 év múlva, akkor azt gondolom, hogy máshol. Ők ugyanúgy egy jó pozícióban keresnek egy közel 1 millió forintos fizetés, vagy másfélet, mert lehet, hogy 2, nem tudom pontosan. Most nekünk meg nyilván van egy milliárd felé tartó vállalkozásunk nemzetközi szinten. Azt gondolom, hogy ennek nyilván nem csak pénzben mérhető a része az, hogy az ember nem tudom, autókat, házakat, nem csalásokat tud venni, hanem inkább a szakmai elismerés az számomra egyébként, ami egy folyamatos motivál, hogy milyen 2000 ember elé kiállni, milyen az, amikor nem tudom, közel 60 ember segít, 60 családot tart el az ember, meg mellette azokat a fontosabb pozíciókat tölti be, akár partner együttműködésekbe, cégek együttműködés. Inkább ennek van egy ilyen megvalósító célja is, és azt gondolom, itt ér célt, vagy érdemet az, ha lehet így mondani, amiről végül most végig beszélgettünk.
Hát akkor köszönöm, hogy elmondtad a történetet.
Nagyon köszönöm a jó kérdéseket.
Ez volt a KOOK, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozói portré sorozata. Elértek minket a YouTube-on, a Spotify-on és az Apple-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Ez a Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.